Úr Jézus, hálaadással állunk meg előtted, és köszönjük azt, hogy összejöhetünk a te nevedben, és folytathatjuk az együttlétet. Jó volt, Úr Jézus, már mai napon is tőled tanulni, és ugyanezzel a vágyal a szívünkben vagyunk itt, hogy te szólj hozzánk ezen a mai napon továbbra is, mert anélkül igazán nem ér semmit ez az alkalom. Vágyunk a te üzenetedre, a te szavadra, arra, Úr Jézus, hogy te erősíts bennünket, te támogass bennünket, és ha szükséges, akkor te ints bennünket. Kérünk, Úr Jézus, hogy így áld meg ezt az alkalmat, és segíts meg engem is, hogy a te üzenetedet tudjam jól és igazán átadni. Amen. Isten tiszteltünk alapigéjét Pál apostol első korintusi levelének 15. fejezetéből fogom majd olvasni, a 9. verstől a 11. versig tartó szakaszból. Tehát Pál apostol első korintusi levele, 15. fejezet és a 9. versen kezdem az olvasást, ez álljunk fel, és így hallgassuk meg Isten igéjét. Ez így hangzik. Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, ki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Istennek anyaszent egyházát. De Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok. És az ő hozzám való kegyelme nem lett hiába való. Sőt, többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Akár én azért, akár azok, így prédikálunk, és így lettetek ti hívőkké. Foglaljunk helyet. A múlt héten Molnár István testvér már előre vetítette, hogy van egy bizonyos koncepció, ami alapján az ige hirdetők felkészülnek a délutáni istentiszteletre, délutáni prédikációra. És ami nekem jutott, ez a következő téma, az Istennek a kegyelme. Ezért is olvastam fel ezt az igerészt. És kicsit olyan félve, mert ilyenkor sokféleképpen próbál felkészülni az ember. Az egyik az, hogy előveszi a konkordanciát, megnézi a kegyelem szót, és elolvas jó pár igét. Ez csak egy fejezete a felkészülésnek, csak egy része. És amikor ezt választottam, akkor láttam, hogy bizonyára úgy kell majd befejezni ezt a prédikációt, ezt a bizonságtételt, hogy az lesz majd az érzésem, hogy nagyon sok mindenre nem tudtam kitérni, de talán nem is kell, hanem az, amit Isten a szívemre helyezett ezzel kapcsolatban, és ez alapján az ige alapján is. Azt szót mondom, hogy Isten kegyelme, az jutott először eszembe, hogy ez a jó hír. Ez a keresztény alaptanítások között ott van, hogy egy jó hírt közlünk az emberrel, Istennek a bűnbocsátó kegyelmét, és emlékszem, hogy vagy 15 éve Magyarországon járt egy kanadai lelkipásztor, aki munkat nem tudott magyarul, még Tatabányán találkoztam vele, és ő azt vállalta föl egy néhány napig, hogy a tatabányai piacon traktátust osztogatott, aminek az volt a címe is, hogy jó hír, hát magyar traktátus volt, és ennyit tanult meg magyarul, jó hír. És jöttek az emberek, akkor azt mondta, jó hír, és a kezébe nyomott egy traktátust. Nem tudom pontosan, milyen sikerrel történt ez, és jó hír, jó hír. Igen, ez így van, és akkor elkezdtem ezen gondolkodni, hogy mennyire érthető ez az emberek számára. Mennyire tudunk teljes képet tárni az emberek elé azért, hogy megértsék, hogy mi ez a kegyelem. Mert nekem mindig az a gondom, az a bajom, hogy úgy érzem, hogy olyan messze vannak sokan Isten országától, olyan annyira nem vagyunk képzettek a Biblia területén, annyira senki, szinte nem, senkit nem tud Isten igéjéről, hogy vigyázni kell, hogy hol vágunk bele a történetbe. Vigyázni kell, hogy mit akarunk elmondani, mert érthetetlenül válik, hogy mi az üzenet. És volt már olyan érzés, ami a kegyelem is érthetetlen üzenetté válik, és én úgy érzem, hogy ez egy olyan mondani való, amire azt szokták mondani tréfásan, hogy van egy rossz hírem, meg egy jó hírem, melyiket mondjam először. Hát ez egy olyan dolog, ez a kegyelem, hogy van egy rossz hírem, és egy jó hírem, és a rossz hírt fogom először mondani. És a rossz hír ismeretében válik érthetővé a jó hír. Mert különben a jó hírt sem fogjuk érteni, és nem tudjuk értékelni, inkább ezt mondanám, nem fogjuk tudni értékelni. A jó hír tehát Isten kegyelme. És mi a rossz hír? Nagyon jól tudjuk, hiszen azért ez egy alapvető tanítás, de el kell mondanunk, és úgy érzem, hogy a kegyelem így válik érthetővé és értékelhetővé, hogy az ember az bűnös. Az ember bűnös, ez a rossz hír. Az a rossz hír, hogy az ember nem csak hogy bűnös, még fokozom, még rosszabb a helyzet, el van ítélve, jogerősen, nincs már fellebezésnek helye. És van még mindig van egy rossz hírem ezen kívül, az ítélet nagyon súlyos, a lehető legsúlyosabb, ugyanis a büntetés az halál. Istennek ez az ítélete a bűn miatt, a bűnzsógya, a halál, szoktuk ezt az igét gyakran mondani, tehát az ember az el van ítélve, jogerősen, nem csak hogy bűnös, jogerősen, és ez a büntetés, amit Isten megszabott, ez a halál, egy örökké való eltaszítottság Istentől, az örök kárhozat. Ez a rossz hír. És alapvetően, természetesen most nem kell megijedni, hogy én most minden embertársamhoz így közelítek, munkatársaimhoz, meg családtagjaimhoz, hogy ezzel sújtom le őket, és így kezdek el beszélgetni, természetesen ez nem igaz, de mégis, ha az információkat összerakjuk, valahol ezt kell látnunk, hogy ez egy első információ. Azt, hogy ide hogy jutunk el, ez mindenkinek a bölcsességére bízom és szeretetére, és ezt kérjük el az Úrtól, ezt hogy tudjuk szépen, finoman, tapintatosan, vagy netalántán belevágva a közepébe elmondani, de én úgy érzem, hogy ezt el kell ahhoz mondani, hogy aztán a jó hír értelmét nyerje. Mert különben az ember nem fogja magára vonatkoztatni. Ez egy olyan dolog, mintha mondjuk azt mondanák, hogy lejönne mondjuk egy hír, mondjuk egy pénteki újságba, hogy akit itt a vezetésen értek, az most mind eltörlik, kegyelemben részesül, mindenkinek eltörlik a büntetését. És akkor kérdezném, hogy Árpi, ez téged érdekel, Molnár Pisti, téged ez érdekel, Ibolya, téged ez érdekel, az itt a vezetést eltörlik, és sorolhatnám, és azt mondanák, hogy hol érdekel, hát én soha nem vezettem ittasan, még kevésbé buktam így le, hát innentől kezdve ez a kegyelem, hát jó hír, de nem vagyok érintve. Nem vagyok elítélve, nem vagyok bűnös. Nem kaptak el soha, mert engem elkapnak. És a rendőr megszondáztat, és vagy netántán, karamboloztam, netántán valaki megsérült, vagy meghalt, tehát akkor lehet, hogy mondjuk már börtönbe ér ez a jó hír, akkor már sokkal érdekesebb. És valahogy ezért mondom azt, hogy először a rossz hír van ott. Eszembe jut egy érdekes prédikáció. Én átsiklottam egy kis igén, Cseri Kálmánnak volt egy ilyen prédikációja a szíriai Naámáról, és megmaradt bennem egy mondat, amit Cseri Kálmán úgy ki is fejtett, hogy szíriai Naámáról van két információ, hogy hős volt, de leprás. Tehát hős, leprás. És van az egész emberiség ilyen, hogy hősök vagyunk, eljutunk a Holdra, meg a mobiltelefonunk már azt is tudja, hogy hol vagyunk, meg videót készít, meg nem tudom milyen ős dolgot viszünk végbe, meg már Marsra készülünk, de ugyanakkor a lepra, a bűn leuralja a hétköznapjainkat, és tönkretesz mindent. Hősök és leprások, és ez volt az első üzenet. Igen, ezt kell először látnunk, ezt kell először megértenünk, és én magam is így voltam ezzel, emlékszem, hogy megtérésemben egy nagyon fontos lépés volt az, amit már többeknek meséltem, hogy én egy keresztény újságból olvastam egy cikket, ahol valaki leírt egy elmélkedést, és ő megszólította az olvasót, ebben az esetben engem, és ott föl volt sorolva sok bűn, hogy, és sok-sok látszólag jó dolgot, hogy lelepletezett az illető, és én nagyon-nagyon érintve éreztem magam, hogy igen, ez rólam beszél. És ez volt az én megtérésemnek mondjuk az előestéje, hogy igen, ítélet alá kerültem, és nem is oda kerültem, hanem ott voltam, és ezt csak rá kellett dömbernem, hogy ott vagyok. Eszembe jut egy nagyon tipikus hozzáállás, és csak is azért említem ezt. Van egy nagyon híres rockopera, István a király, és ott van benne egy Nagy Feró nevű rocker, aki énekel egy éneket, és nem kell. És az egyik része, hogy nem kell olyan Isten, akinek bűnös, aki él. És sok mindent felsorol, de ez egy tévedés, mert nem Isten miatt vagyunk mi bűnösök, és Istennek nem azért van ez az üzenet, hogy ránk teszi ezt, ez megvilágítja ez az állapotunk. Ezért, mert ez olyan lenne, mintha egy orvosra megharagudnék, az orvos azt mondja, hogy hát István magának rossz indulatú elváltozást találtunk a szervezetében, és én nagyon megharagudnék rá, hogy mit képzel ez. Ő orvos, és próbál rajtam segíteni, az első, a helyes diagnózis. Utána jön a terápia. Jó diagnózis nélkül nincs terápia. Meg kell állapítani, mi a probléma. A probléma pedig az embernek a bűnös volta, és az is, hogy Isten nélkül egyáltalán ebből nem tud kikecmeregni. Eszembe jut az, amit egy kedves testvérem itt mondott, ilyen családi átélése, egy édesapa mondta ezt, ami nagyon úgy szívem ütött, és úgy megint csak magunkra ismerhetünk, hogy a gyerekek egyedül nagyon jól tudnak rendetlenséget csinálni, mert tudnak nagyon sok rosszat csinálni. De helyre rakni már egyedül nem tudják. És én hiába küldöm, mert egyszer-kétszer megpróbáltam én magam is, hogy hiába küldtem be a kisgyerekemet, hogy kisfiam rakjál el minden játékot. És ennek általában az lett a vége, hogy kinyitottam a szekrényt, akkor így a lábam elé dőlt sok minden. És hát rá kellett döbbennem, hogy nem küldhetem be egyedül, mert nem tudja jelen pillanatban, az ő korában nem tudja egyedül megoldani, oda kell vele menni, és ha már én nem csináltam rendetlenséget, mégis oda kell mennem, és ezt a rendetlenséget kell neki segíteni, helyrehozni együtt. És ez a kegyelem, hogy Isten azt mondja, hogy te elrontottál mindent egyedül, és most akkor itt vagyok én, és most együtt ezt hozzuk helyre. Együtt. Egyedül nem leszel rá képes. Egyedül nem leszel rá képes. Úgysem. Az ember persze megpróbálja, és nem sikerül. Tehát a kegyelem az a bűnösöknek szól. Hát 20 évvel ezelőtt olvastam talán a Vetés és Aratásban azt a kis találó történetet, amikor Napóleonhoz ment egy fiatal nő valami személyes kihallgatásra, és az apjáért próbált közbejárni. Az apját elkapták valami összeesküvésen, és halálra volt ítélve. És mondta, hogy ő kegyelmet kér az apjának. És mondta Napóleon, hogy az ön apja bűnös, összeesküvésbe vett részt. És mondja, hogy igen, a bűnösnek van szüksége kegyelemre. És állítólag ez a válasz annyira szíven ütötte Napóleont, hogy az illető édesapát elengedte. Igen, a bűnösnek van szüksége kegyelemre, ezt kell először átélnünk, ezt kell először meglátnunk, és valahol ezt kell az emberekkel is közölnünk valamilyen úton, módon, és mondom, mindenki kérje el Istentől ezt a bölcsességet, és ezt mindenki lássa be. Igen, bűnös vagyok, Isten előtt így állok, nem tudok egyedül menekülni, Isten segítségre van szükségem. Voltak ilyen történetek a Bibliában? Természetesen jó pár ilyen történet van a Bibliában. Én csak szemezgetek itt-ott, és megpróbálom ezeket úgy föleleveníteni ilyen szempontból. Például Péternek van egy ilyen bűnvallás, amikor volt egy csodálatos halfogás. Érdekes módon a prédikáció után még nem szól, az Úr Jézusnak volt egy prédikációja, aztán van egy halfogás, és a halfogás után, mikor látja a halfogás eredményét, akkor összeomlik, és tudjuk, hogy mit mond. Eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Nem látjuk Péternek a lelkét, hogy miért pont akkor történt ez az összetörettetés, de ide kell akár eljutni, igen. Ezt mondja az Úr Jézusnak, eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Aztán ott volt az apostolok cselekedeteiben 3000-nek a megtérése. Azt írja Isten igéje, hogy megkeseredtek. Megkeseredtek, tehát ők ott döbbentek rá arra, hogy mit tettek, és úgy kérdezték meg, mit cselekedjünk. Kérdezték éppen Pétertől, akiről előbb szóltam. Mit cselekedjünk? Ők is megértették, hogy ők bűnösök, hogy ők az igazat adták keresztre, és ölették meg a római hatóságokkal, és most kérdezik, mit cselekedjünk, mit tehetnénk, még adjatok valami tanácsot. És Isten jelenlétébe kerülve úgy gondolom ezt átélhetjük, Ézsaiás prófétának egy látomásban, amikor látja a kérubokat, akik ugye 6 szárnyal repülnek, illetve csak 2 szárnyal, és Ézsaiás fölkiált Istennek az embere, hogy jaj, nékem elvesztem, mert tisztátlan lajkó vagyok, és tisztátlan nép között vagyok. Bűnösnek látja magát, és az érdekes, hogy nincs ez megcáfolva, hanem jön az egyik angyal, és egy darab szénnel, jól emlékszem, megtisztítja az ő ajkát. Tehát egyfajta igazolás volt annak talán, amit ő is elmondott. Persze, hogy valahol magára vette a népnek is a bűnét. Természetesen még egyszer mondom, ezt mi nagyon finoman és óvatosan kell, hogy mondjuk, hogyha az Úr úgy kívánja, akkor mondjuk meg keményen. De ha netalántán valakivel nem boldogulunk, mert azért ez nagyon gyakran elő szokott fordulni, én is találkozom azzal, hogy valaki ismét és ismét elmondja, hogy ő azért jó ember. Van egy ilyen ismerősöm, aki elmondja, miután bizonyságot tettem neki, hogy ő amikor bűnt követ el, valamit elront, összevész valamely családtag el, és látja, hogy ő a hibás, akkor mindig arra gondol, hogy azért sokan nála sokkal bűnösebbek. És ezért meg szokott nyugodni. Hát én próbáltam neki mondani, hogy ez nem éppen egy megfelelő alap arra, hogy megnyugodjon, de nem jutottunk előre. Csak az jut eszembe ilyenkor, amit a János evangéliumában olvashatok, amit az Úr Jézus mond a Szentlélekről, vigasztalóról, hogy meggyőz bűn tekintetében. Tehát vannak olyan esetek, amikor én elmondom talán kétszer, talán háromszor, és semmiféle hatása nincs, és ilyenkor nem marad más, hogy imádkozzunk, vagy hogy böjtöljünk, hogy a Szentlélek valahogy győzne meg őt bűn tekintetében, hogy értse meg, hogy lássa meg, hogy ő bűnös. És amikor Isten meggyőz, amikor Isten valakit kezelésbe vesz, ott már nem nagyon lehet megállni. Emlékszem, hogy Zimmán Józsi bácsi könyvében írta, amikor ő megtért, hogy Isten sok mindent felhozott neki, bűnöket, és olyan dolgot hozott fel, hogy ő kiskorában csinált egyszer egy olyat, hogy egy kismacskát beledobott a kútba, és akkor csalódottan látta, hogy rosszul dobott, és a kismacska be tudott kapaszkodni a kútnak a dohos falába. És hát látta, hogy ez a macska ezt ki fog mászni. Na de ugye Józsi bácsi, hát akkor még nem volt Józsi bácsi, csak mondjuk Józsika, mint gyermek, fogott egy botot, mert ugye találékony gyerek volt, és addig piszkálta a szerencsétlen kis állatot, amíg az beleesett a vízbe. És Isten ezt felhozta neki. Hogy emlékszel te arra, amikor ott a kútban, az a kis macska mászott volna ki, és te fogod a botot, és a szerencsétlen kapaszkodik, te meg ütöd, emlékszel rá? Milyen ember vagy te? És ez Isten felhozta neki. Isten emlékeztette erre, hogy te emlékezzél, hogy milyen ember vagy. Isten győz meg bűntekintetében, ezért imádkozhatunk. Megint, ha az alázatról beszélek, ha a kegyelemről beszélek, kell beszélnem arról is, hogy ehhez bizony alázat kell. Nagyon sok szempontból, bár a vizsgálom, csak is ezt látom, az alázat az egyik kulcs dolog, hogy tudunk-e alázattal viszonyulni, akár a megtérésünk, vagy később az Úrhoz alázat. Ószövetség igen, éppen Jakab apostol is megemlíti, hogy Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Meg kell alázkodni. Semmit sem ér. És ez sokszor nehéz, ez alázat nélkül valóban nem lehet vállalni. De nem csak a megtérésünkkor, hanem később is. Ott van Isten kegyelme, ott munkálkodik velünk, sőt, én ha az egész életemet nézem, azt mondom, hogy ott van a megelőző kegyelem, ott volt a megtérésem előtt. Sokszor azt látom, hogy ha bár nem voltam hívő gyermekként, tehát azt jól tudják a testvérek, nem származtam hívő családból, de sokszor, amikor figyeltem a katonaságot, hogy ott és ott, nem Isten nyújt bele az én életembe? Amikor katonaságnál volt egy változtatás akkor az évben, amikor én sorkatonára be kellett vonulnom, és akkor egy másik laktanyába kerültünk. És azt mondta nekem valaki, hogy tudod István, hogy a ti laktanyátokat hogy hívják ezen a környéken? Úgyhogy szanatórium, úgyhogy úgy nézed azt a laktanyát. És utólag visszagondoltam, nem Isten kegyelme volt ez, hogy olyan helyre kerülhettem? Vagy hogy éppen Miskolcra kerültem egyetemre, hogy Isten látta, hogy ott elkészít egy üzenetet. De az csak Miskolcon volt kész az üzenet, máshol nem. Ott volt a megelőző kegyelme, és ott volt aztán továbbra is, hogy Isten hordozott, és Isten támogatott. A kegyelemben mindig ott van az, hogy meg nem érdemel dolog, mindig ott van az, hogy kívülről jön, és az, hogy ennek azért ára van, mert szoktuk azt mondani, hogy ingyen van, de hát nekünk van ez csak ingyen. A kegyelemnél pedig esetleg még próbára is vagyunk téve, olyan szempontból, hogy valóban mindenkinek szól, és úgy megütött az, még nem is tudom, nem tudtam visszakeresni azóta sem, hogy hol olvastam, amikor egyik német keresztény író azt állította, nem tudom, hogy bárki hallott erről, hogy amikor 46-ban volt a Nürnbergi per, a háborús bűnösökről, akkor próbálkoztak lelkészek beszélni a német náci vezetőkkel, akinek nagy részét halálra ítélték, meg van, aki még nemrég halt meg a börtönben. És állítólag volt olyan, aki megtért. És gondolkodtam azon, hogy megtér egy háborús bűnös. Úgy beleborzongtam, milyennel találkozni. És akkor, de azt kellett mondanom, igen, Istennél nem lehetetlen semmi, és ezt nekem el kell fogadni. És megtér az ellenségem, és megtér nem tudom ki, Isten kegyelem mindenkire vonatkozik, bennünket is talán ez próbára tesz, mint ahogy próbára tette mondjuk a farizeusokat, a vámszedőknek a mondjuk így helyreállása Jézus Krisztus mellett, mennyire tesz ez bennünket próbára néha, amikor azt látjuk, hogy Isten kegyelme másokat is elér, mennyire terhelez meg esetleg bennünket. De igen, ez mindenkire vonatkozik, mindenki igaz lehet, aki elfogadja. És az utolsó gondolat az, hogy amivel kicsit az előbb megpendítettem, kegyelem. Egy nagyon fontos dolog, az elszoktuk azt mondani, hogy ez egy olyan ingyenes dolog. Ingyenes, ingyen van. Aztán, de csak azt láttam kétféleképpen is, hogy ára van. Nekem ingyen van, de valaki más megfizette az árát. Éppen azért vigyázni kell, hogy az ingyenességet nehogy fölváltsuk az olcsóra. Amikor hát valamit tenni kell, de az nem az igazi. Az igazi kegyelem az ingyen van nekem, és ennek a szörnyű árát nagyon jól tudjuk, de azért nem árt emlékeztetni magunkat, maga az Úr Jézus fizette meg, ő volt az, aki az árat megfizette, és nem csak az Úr Jézus fizette meg, mert azért ne felejtsük el azokat az embereket, akik bennünket hordoztak. És engedtessék meg, hogy elmondjak egy példát, félfőrán elhangzott, most hagyd mondjam el én is, mert én annyira megragadott, és akik hallották, attól hadd kérek elnézést, de ott is úgy megérintett az, hogy nem csak Isten fizeti meg az árát, ez most jól értsen mindenki, nem csak az Úr Jézus, de valakik hordoznak bennünket, valakik imádkoztak értünk. És ott egy lelkipásztor mesélt el, hogy erdélyi származású lelkipásztor, és egy olyan gyülekezetbe állt annak idején, ahol egy nagyon ismert lelkipásztor Veres Ernő szolgált, és egy idő után a szülők azt látták, hogy ez a tinédzser korosztály, ez nagyon kezd elveszni. És a lelkipásztorral közösen úgy döntöttek, hogy böjtölnek és imádkoznak több napon keresztül. De ezt nem mondták senkinek. És ez a fiatal ember, mivel hát ilyen szemfüles gyerek volt, hát ő mondta így, hát mondjuk most már talán 50 éves volt az illető, és észre is vette, mint hogyha az édesanyja úgy kezdene úgy gyengülni. És nem tudtam, mire vélni, ez miért van így. Mert ez nem volt bejelentve, ez a harc, ezért az ifjakért. És akkor jött a Veres Ernő testvér egy hét után a családot meglátogatni, és az édesanyával beszélt, nem tudom, miért volt említve az édesanyja, az édesapa hol volt, ezt nem tudom. És akkor annyit kérdezett az édesanyától, hogy bírja még? Ha jól értettem, nem ettek semmit, csak ittak, és nem irodába dolgoztak, hanem kint a földön 12 órát kapáltak, és azt kérdezte, bírja még, és az édesanyja valami olyasmit válaszolt, hogy ezért megérve, ezért ezt megteszem a fiamért. És hogy tényleg itt kezdődött, ez az 50 éves ember még ezt is úgy elsírta, ezt a bizonyságtételt, és azt mondta, ez az anyám én értem tette. Igen, megfizeti az Úr Jézus, megfizetik mások is talán, akik értünk, imádkoznak és böjtölnek, és elviselnek bennünket, vagy eltűrnek bennünket. És az utolsó gondolat, az utolsó utáni, amit Isten segítsen meg bennünket, ugyanezt el tudjuk mondani. Pál apostol így nyilatkozott, de Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok, és az ő hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt, többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Ő alázatban maradt, látjuk ebben a mondatban, de ez ütötte meg az én szememet, hogy az a kegyelem nem lett hiába való. Most ne tekintse senki profán hasonlatnak, azt mondom, a kegyelem az egy kicsit olyan befektetés, hogy megéri Istennek, hogy így mondjam, ez a befektetés a mi életünkbe. És Pál apostol azt mondja, most jól értse ezt mindenki, hogy Isten befektetése az én életemben megérte. mert én aztán munkálkodom, és én kihasználom ezt a kegyelmet jó értelemben, megélem ezt a kegyelmet, szolgálok ezzel a kegyelemmel, de nem is én szolgálok, hanem maga a kegyelem szolgál, inkább így fogalmaz. És én kívánom mindenkinek, ami tudjuk ezt elmondani az életünkről, hogy bennünket elért ez a kegyelem, meg ott van a mi életünkben, és Isten még most is hordoz bennünket, és valóban ne legyen ez hiába valami. Legyünk, jól értse ezt mindenki, Istennek egy jó befektetés. Igen, megérte az, hogy bennünket elért ez a kegyelem, és megérte az, hogy bennünket elért az üzenet, és Isten hordoz bennünket. Legyen ez így valóban. Amen.